Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk, amely forradalom és szabadságharc a magyar nemzet függetlenségéért folyt és indult. Úgy szokták mondani, a nemzeti identitásunk egyik legmeghatározóbb eseménye, ünnepe. Ma is aktuális, hiszen épp ezt az identitást igyekszik Európa föladni, odadobni valami olyanért, amiből a mi eleink éppen kifelé igyekeztek. Ebből az időből való a szózat is, énekeljük most ezt a mi identitásunk erősítésére. És a 105. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük most Isten tiszteletünk folytatásában. A 105. Zsoltárunk első 3 versét: adjatok hálát az Istennek.
Oh,
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a Heidelbergi KT 11. úrnapjának kérdéseit és feleleteit hallgatjuk, melyeket Vík Tamás presbiter testvérünk olvas közöttünk. E kérdések, ami általános egyetemes hitvallásunkhoz kapcsolódnak, az apostoli hitvalláshoz, annak is ahhoz a részéhez, amelyben a fiú Istennel kapcsolatos meggyőződésünkről vallunk.
Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másutt keresik? Nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Figyeljünk most Isten igéjére a továbbiakban, amelyet Dániel próféta könyvéből olvasunk, Dániel próféta könyvének 4. fejezetéből, a 4. fejezet 24 verséből. Dániel próféta könyvének 4. fejezetében, az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Én, Nebukadnezar, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. De egyszer álmot láttam, amely megrettentett engem, és azok az álomképek, amelyeket a fekhelyemen láttam, megrémítettek. Megparancsoltam azért, hogy vezessék elém a babiloni bölcseket mind, és azok magyarázzák meg nekem az álmot. Amikor eljöttek a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok, elmondtam nekik az álmomat, de ők nem tudták nekem megmagyarázni. Végül megjelent előttem Dániel, akinek a neve az én Istenem neve után Baltazár, akiben szent, isteni lélek van, és elmondtam neki az álmomat. Baltazár, te nagy mágus, tudom, hogy szent, isteni lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látható volt. Szép lombja volt és sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek. Alatt a mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élő lény. Majd láttam fekvőhelyemen látomásban egy szent angyalt leszállani a mennyből, hangos szóval így kiáltott, vágjátok ki ezt a fát, és vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek alóla a vadak, és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestől hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mező füve között. Hadáztassa az ég harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok. Boruljon el emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Én, Nebukadnezár király ezt az álmot láttam, te pedig Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más néven Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzá: Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt: Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király! Te lettél naggyá és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felér az égig, és uralmad elér a föld széléig. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállani a mennyből, aki ezt mondja: vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestől hagyjátok a földben, vas és részbilincsben, a mező füve között, hadáztassa az ég harmatja, és azt egye, amit a mezei vadak, amíg csak 7 időszak el nem telik fölötte, annak ez a magyarázata, ó király. A felségesnek az ítélete ér utol téged, uram király. Száműznek téged az emberek közül, a mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. 7 időszak telik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fa tövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad, mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg tanácsomat, hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel, így boldogan élhetsz sokáig. Isten áldása legyen, maradjon rajtunk, megérthessük-e mai napon is hozzánk szóló üzenetét, tanítását. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mindazért, amit elhatároztál és megcselekszel. Sokszor nem értjük a te döntéseidet, de mégis engedünk igét tanításának, és hisszük azt, hogy te mindent jól tudsz, és mindent azoknak javára teszel és cselekszel, akiket szeretsz, és akiket fiadért és fiadáltal üdvözíteni fogsz. Így áldunk és magasztalunk téged most azokért a napokért és időkért, amelyek mögöttünk vannak, mindazért, ami velünk történt, és így köszönjük meg neked leginkább azt, hogy ebben az órában itt lehetünk a te házadban. Dicsőítünk téged, mert jóságodnak és szeretetednek jele ez, hogy ide segítettél. És magasztalunk téged azért is, mert nem csak a mi testi itt létünkről gondoskodsz, hanem ígédet is adod elénk, szent szavadat, beszédedet, amely által vezetsz bennünket, tanácsolsz, intesz és figyelmeztetsz, kinek-kinek mind van erre szüksége. Köszönjük te neked, hogy lelkünk táplálása is a te csodálatos gondviselésednek eredménye. Így kérünk, tarts bennünket jól most is, ez órán is. És adjad, hogy benned lejünk mi gyönyörűségre, benned találjunk megelégedésre, vígaszra és örömre. Kérünk így szent lelked erejéért, légy jelen közöttünk, és engedd a te igédet hallanunk, hirdetnünk, megértenünk, befogadnunk. Légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjének hallgatására készülve a 170. dicséretünk éneklésével fohászkodjunk tovább. A 170. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Jövel, ó áldott Szentlélek! Isten igéjét a már olvasott fejezetből, Dániel próféta könyvének 4. fejezetéből olvasom, az olvasott szakasz folytatásából, a 25. verstől kezdődően a 34. verssel bezárólag. Ezt találjuk itt megírva. Mindez megtörtént Nebukadnezár királlyal. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem, királyi székhelyé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnezár király. Elvesztetted királyságodat. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 7 időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azonnyomban beteljesedett ez a beszéd Nebukadnezáron, száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, amíg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezár, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz? Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt, mert mindent tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Kedves testvérek, a régmúltba vezet vissza bennünket Dániel próféta könyve, egy olyan időszakba, amelyet talán kevésbé ismerünk. Dániel és társai fiatalon kerültek a zsidó nép babiloni fogságának idején a király palotájába. Annak ellenére, hogy fiatalok voltak, elkötelezett hívei voltak Jahvének, Istenüknek, és erről bizonyságot is tettek, és Isten is bizonyságot tett róluk sokszorosan. Számukra idegen volt az a világ, Babilon világa, az uralkodó kultusza, az Isten hit. Mégis abban az idegen világban olyan döntést hoztak, hogy saját hitük szerint fognak élni. Nem bújtak el, nem húzódtak félre, hanem vallották nyíltan és őszintén, hogy ők az egyetlen Istent tisztelik, Jahvét tisztelik, aki fölött nincs más Isten. Aztán ez a hitvallásuk sok viszontagságon vitte őket keresztül, de végül bizalmi beosztásokba kerültek, és pontosan az ő határozott hitvallásuk eredménye lett az, hogy egyre jobban megbecsült emberekké váltak. Ezeknek a fiatal embereknek a példája rögtön el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, és azt gondolom, hogy kell, hogy motiváljon is bennünket, hiszen az ember sokszor még a saját világában, a saját országában, a saját népe között is idegennek érzi magát a sajátos Isten hitével. Hiába mondjuk azt, hogy egy keresztény földrészen, egy keresztény országban élünk, sokszor éppen a hitünk alapvető igazságait kimondó emberek tapasztalják azt, hogy ez itt nem kell. És talán viszontagságos azoknak a sorsa, akik ragaszkodnak az Istenbe, Jézus Krisztusba vetett igaz hitükhöz, de bátorít bennünket ez a szakasz arra, hogy nem bújhatunk el, nem húzódhatunk félre, hanem újra és újra meg kell vallani a mi üdvösséges hitünket. Akkor is, ha hátratétel ér ezért bennünket, akkor is, ha megpróbáltatunk, mert Isten maga végül bizonyságot tett ezek mellett az emberek mellett. És ezt a természetét Isten nem változtatta meg. Ő ma is bizonyságot tesz mindazok mellett, akik megvallják őt, mint életük megváltóját, mint életük urát. A király, Babilon királya, Nebukadnezár álmot látott. Nem olyan álom volt ez, ami valami hétköznapi dolog lenne, hiszen megtudjuk ebből a történetből, amit felolvastam, hogy valójában Isten beszélt vele. És mindazok számára legyen ez tanulságul, akik akár az Ószövetségre is úgy tekintenek, hogy abban Isten kizárólag az ő választott népével foglalkozott, és az összes többi népek, azok Isten számára idegenek voltak, semlegesek voltak legjobb esetben. Szóval legyen ez nekünk tanulságul, hogy Isten beszélt az Ószövetség idején is a pogánysággal. Isten ma is beszél, nem csak az ő népével, hanem beszél azokkal is, akik ateisták, akik el vannak szállva önmaguktól, akikre mi azt gondoljuk, hogy az Isten soha hozzájuk se szól egy szót se. Tanuljuk meg, Isten szabad. Azonban nagyon fontos dolog, hogy azt is megértsük, hogy hiába beszélt Isten ezzel az emberrel, Nebukadnezár királlyal, ez az ember nem értette Isten nyelvét. Isten abban az álomban, amit megálmodott Nebukadnezár, nagyon egyértelműen, őszintén és érthetően beszélt a királlyal. És ez a király mégsem értette Istennek ezt a nyílt beszédét. Kik értették? Csak azok, akik az istenéi voltak. Hiába hívta oda a király az összes bölcset, mágust, az ő saját országának tudósait, fejtsétek meg ezt az álmot, mindannyian felsültek. Nem értették ezt a nyelvet. És aztán végül megjelenik Dániel, az Isten embere, akiről maga a király is azt mondja, hogy szent isteni lélek lakozik benned. És ez az ember érti Isten szavát, megfejti ezt az álmot. Igen, testvérek, Isten beszél ezzel a világgal, beszél sokszor azokkal is, akikről mi nem gondoljuk, hogy az Istennek van szava hozzájuk, de ma is annak lehetünk tanúi, hogy ez a világ az Isten beszédét nem érti. Még akkor sem érti, amikor az Isten beszéde nagyon nyílt, egyértelmű, tiszta és világos. Mert az ember, aki Isten nélkül él, nem ismeri az Isten nyelvét, azt a nyelvet azok ismerik, akik az övéi ma is. Akik az övéi ma is. Van az úgy, talán előfordult már velünk életünkbe, és forduljon is elő sokszor, hogy más emberekkel közösen elolvasunk egy bibliai szakaszt, ők is hallják, ők is fölfogják a szavakat, azt, amit ott elolvasunk, és azt mondják, hogy nem értjük. Nem értjük. Nem értjük, miért van ez benne a Bibliában. Nem értjük, hogy mi ennek az egésznek az üzenete. Aztán, ha ott van Isten ismerő ember, aki az Isten gyermeke, az tudja magyarázni, és olyankor szoktak ezek csodálkozni az ilyen típusú emberek, hogy hogy van az, hogy ti ezt értitek? Ugyanazt hallottátok, ugyanazt olvastátok, amit mi. Mi nem értjük, ti meg értitek. Így van ez, testvérek, Isten beszél ezzel a világgal, a világ fiaival is, sokféle módon, de ne csodálkozzunk azon, ha ők ezt a nyelvet nem értik meg. Viszont legyünk nagyon hálásak Istennek, ha azok közé tartozhatunk, akik az Isten beszédét értjük, akik halljuk abban, ami elhangzik, akár az igéből, akár az életünk eseményeiből, az Isten hangját és beszédét. Isten nem csak úgy tud beszélni, hogy kinyitjuk a Bibliát, nem csak úgy tud beszélni, hogy eljövünk a templomba és hallgatjuk az ige hirdetést, Istennek rendkívül sok eszköze van arra, hogy az emberekkel beszéljen. Azt mondja Isten egyszer, hogyha Jézus egyszer, hogyha elhallgatnak azok, akiknek beszélniük kellene, továbbítaniuk kellene az Isten igéjét, akkor a kövek is tudnak beszélni. És amikor ezt kutatjuk, hogy mit jelent ez, hogy a kövek is tudnak beszélni, akkor nem arra kell gondolnunk, hogy a téglák elkezdenek beszélni. Hogy nekem nem kell jövő vasárnap idejönni, hanem majd valahonnan innen a kőből megszólal az Isten hangja. Hanem arról beszél Jézus azon a helyen, hogy az Isten tiszteletnek sokféle dolga, ami a földön látható, például egy templom, az is az Istenről beszél. Az is az Isten hangja. Én megértem azt, hogy amikor ez a templom elkezdett épülni, akkor itten óriási ellenkezés volt. Ennek nem kell nagyon mélyre menni, testvérek, hogy az okát megtaláljuk, hogy miért volt itt akkora ellenkezés. Mert azért, mert a kövek beszélnek. A kövek beszélnek. Nem azzal van a gond, hogy nem lehet a kutyát megsétáltatni. Nem azzal van a gond, hogy nem lehet a dombról lecsúszni a szánkóval, hanem azzal van a gond, hogy kinézünk az épületből, és látunk egy templomot. És a templom beszél. A templom beszél. Arról van szó, hogy láttunk idejönni embereket. Mi meg nem jövünk. És ez beszél nekünk arról, hogy valami nincs a helyén. Az Isten beszél, sokszor a kövek által is. Ma is beszél a kövek által is. Nem mondhatja majd senki, aki itt lakik ezen a környéken, és naponta elmegy egyszer vagy kétszer itt a templom mellett, de az Isten dolgával nem foglalkozik. Nem mondhatja majd Isten előtt azt, hogy de hát hozzám nem jött el senki, hogy elmondja nekem azt, hogy te létezel. Mert az Isten azt fogja mondani, hogy dehogy nem. Ott állt az épület. Ott szólt a harang. Ott láttad azokat, akik jöttek hozzám. Beszél Isten sokszor, sokféleképpen. Azonban ne csodálkozzunk, ha a világ ezt nem érti, és adjunk hálát Istennek, ha mi mégis az ő kegyelméből értjük az ő üzenetét. Az álom, amelyet ez a király, az uralkodó látott, egy figyelmeztetés volt. Isten figyelmeztette Nebukadnezár uralkodót, de egyúttal, mivel Isten ismeri az ember természetét és szívét, már tartalmazta ez a profécia azt is, hogy a király nem fogja megszívlelni Isten intését. Megtehetné, mert Isten azért figyelmezteti most, de nem fogja megtenni, hogy komolyan vegye Isten figyelmeztetését. Egy nagy fát látott Nebukadnezár álmába, ami megnőtt, messzeföldről látható volt. Mindenki jót talált ott körülötte, mégis elhangzott fölötte az ítélet, levágattatott, csak a gyökere maradt meg. Azt gondolnánk, hogy ami jó, az nem pusztulhat el soha. Mégis a pusztulása ennek a fának a mennyből indítatik el. A mennyből indítatik el. Isten figyelmeztet, amikor megfejti ezt az álmot Dániel, és elmondja, hogy ez a fa te vagy, király, aki megnőttél, megnövekedtél. Sokan vannak a birodalmadban, akiket eltartasz. Sokan jönnek te hozzád, csodálnak téged, dicsőséges vagy. De az Isten ítéletet mond ki fölötted. Azt mondja Dániel a királynak, fogadd meg tanácsomat. Az Isten azért beszél most veled, hogy megfogadd az ő tanácsát. Mi az én tanácsom? Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig. Úgy látszik, hogy annak a dicsőséges birodalomnak, amelyet Nebukadnezár épített, az alapjai az igazságtalanságon és a szegényekkel szembeni irgalmatlanságon nyugodtak. Ezért azt mondja neki Dániel, térj meg ebből, hagyj fel a vétkeiddel, ne legyél többé igazságtalan, ne zsarold a szegényeket, ne fosztogasd őket tovább, ne legyél irgalmatlan velük szemben. Azonban látjuk azt, hogy Isten ismeri az ember szívét. Mert mi történhetne itt, amikor egy dicsőségben levő királynak azt mondják, mindez a tied maradhat, így maradhat, ha néhány dologról lemondasz az életedben. Akkor az ember csak fontolóra venné, nem, hogy mi a kisebb áldozat. Lemondani néhány dologról és megmaradni a jóban, vagy tovább űzni, hajtani azt, ami miatt ítélet fog rám jönni. Dániel és ő rajta keresztül Isten nem kért valami teljesíthetetlen dolgokat ettől a királytól. Hagyj fel a vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Babilon rettentően gazdag volt. Nebukadnezárnak rendkívül nagy gazdagsága volt. Megtehette volna, hogy egy kicsit visszavesz. De Isten ismeri az ember szívét. És ezért nem csak egy figyelmeztetés hangzik most el, hanem abban az álomban, ami Nebukadnezár álma, Isten már arról is beszél, hogy mi fog következni. Nem azt mondja Isten, hogy ezt nem lehetne megváltoztatni. Félreértés ne essék. Isten nem akarja Nebukadnezárt elveszteni. Azért inti meg, és azért figyelmezteti. De tudja, hogy Nebukadnezár szíve kemény, és nem fogja az Isten figyelmeztetését komolyan venni. Ezért Isten már hirdeti egyúttal az ő ítéletét is. Nebukadnezár, ez a nagyon gazdag birodalom királya, a saját hatalmától volt megrészegülve. Ténylegesen, úgy jegyzik a történészek, nagy és dicsőséges birodalom királya volt. Különösen is a babiloni város, amelyet szintén Babilonnak neveztek, a főváros volt dicsőséges. Azt olvassuk róla, hogy amikor kint járkált egyszer a palotája tetején, ez a király egy év múlva, akkor kimondta azt, amivel tele volt az ő szíve. Azt mondta, ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé, hatalmam tejébe, fenségem dicsőségére. Tulajdonképpen ezekben a mondatokban az van ott, hogy ez a város, amit látok, az engem dicsőít, engem istenít. Én vagyok az Isten, aki mindezt megalkottam, aki mindezt fenntartom, aki mindezt uralom, kormányzom és igazgatom. Annak vagyunk tanúi, amiről ma már nyíltan beszélnek, sokszor azoknak is, akik a várományosai a hatalomnak, vagy a hatalom mindig torzítja az embert. A realitás helyett irrealitásba taszítja sokszor a hatalom gyakorlót, a maga a hatalom, amit gyakorol. De Isten, aki ugyan hatalmat adott az embernek, nem engedi meg és nem nézi el, hogy az ember istenkedjen. A hatalom gyakorlására Isten adott nekünk legálisan lehetőséget. Úgy is tanítja a Szentírás, hogy nincs hatalom csak Istentől. De egy dolgot nem enged az embernek Isten. Az, hogy az ember megrészegülve, attól a hatalomtól, amit Istentől kapott, elkezdjen istenkedni. És Nebukadnezár ezt tette. Elkezdett istenkedni ott a palota tetején. Ami történt Nebukadnezár királlyal, nem más, mint egy elmezavar. Leírja nekünk a Biblia azt, hogy tulajdonképpen egy átmeneti időre ez az ember megbolondult. Füvet evett, valószínűleg nem lehetett hozzá közelíteni, megnőtt a szőre, a szőrzete. Azt olvassuk, hogy megnőttek a körmei, mint a madarak karmai lettek volna. Magyarán megközelíthetetlen volt. Ezt tette vele. Az önmaga dicsőítése. Megbolondult. Elvesztette a realitás érzékét. Testvérek, ahogy mondtam, a hatalom Istentől adatik az embernek, de az ember Isten nélkül képtelen a hatalmával helyesen élni. És aki Isten nélkül a hatalomtól megittasodik, az előbb-utóbb megbolondul. Nem biztos, hogy úgy, ahogy Nebukadnezár király. Nem biztos, hogy úgy. De a történelem sok hatalomtól megrészegült, bolondot mutatott már nekünk. És azt gondolom, hogy ma sem vagyunk messze attól, hogy emberek a hatalomtól megbolonduljanak. Olyan dolgokra vetemedjenek, olyan dolgokat csináljanak körülöttünk, amelyeknek semmi köze nincs a realitásokhoz. Nem ennek vagyunk tanúi a napjainkban is, testvérek. Amikor politikusok megbódulva, megrészegülve a hatalomtól, elrugaszkodva a realitásoktól, a józanságtól, egyik bolondságot a másik után hozzák meg, és teszik meg. Mert az ember ilyen, aki úgy akar a hatalommal élni, hogy azt istenkedésre használja. Nem véletlen, hogy később az apostol arra tanítja az övéit, és bennünket is, hogy könyörögjünk azokért, akik a hatalmat gyakorolják ezen a földön. Ezért helyezi az apostol a hívő emberek szívére azokat, akiknek hatalom adatott. Nem csak a megtérésük a fontos, testvérek, nem az a fontos első sorban, amivel mi sokszor megelégszünk, hogy jöjjenek el a templomba. Ez is fontos, hanem az a fontos, és ezért különösképpen is kell értük imádkozni, hogy meg ne ittasodjanak önmaguktól. Hogy meg ne részegedjenek önmaguktól. Mert az az embert mindig a bolondság felé viszi. Így történt ez Nebukadnezár királlyal is. És nem csak így történt, hanem így is fog történni a történelemben mindazokkal, akik a hatalmukat Isten nélkül gyakorolják, és magukat teszik istenekké. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen megbolondult állapotból, ahol az ember ennyire szétesik, nincs kiút. Hogy ebből nincs kiút. Ha csak megpróbáljuk elképzelni, egyszer láttam egy középkori ábrázolás, szörnyű volt, ahol egy képzőművész megpróbált ezt lefesteni, hogy hogy nézhetett ki Nebukadnezár király. Rémisztő volt, ahogy a művész ezt megfogalmazta, csak ezeknek a leíratoknak az alapján. Azt gondoljuk, hogy ebből nincs kiút, innen nincs fölállás. Mégis ebben a könyvben arról szól a bizonyságtétel, méghozzá Nebukadnezár bizonyságtétele, hogy ő ebből az állapotból megszabadult. Mi kellett ehhez? Így írja nagyon röviden, velősen, amikor eltelt ez az idő, én Nebukadnezár föltekintettem az égre. Föltekintettem az égre. Testvérek, ez a király ott mászkált a palotája tetején, annak az időnek a teljessége előtt nem tekintett föl az égre, mert azt gondolta maga, hogy én vagyok az Isten. Nem pislogunk az égre, mert ott nincs senki. Meg sehol nincs senki, aki hatalmasabb nálam. Aztán jött az Isten csapása, de végül eljutott ez az ember oda, ebbe a nagy nyomorúságba, hogy föltekintett az égre. És az azt jelenti, hogy elismerte Isten minden hatóságát. Meglátta a maga gyengeségét, és elismerte Isten minden hatóságát. Magyarán Isten kegyelméből ez az ember a maga helyére került, arra a helyre, ami őt illeti. Ő be akart lépni az Isten trónjára, ami nem az övé. Megvolt neki a helye, Babilon uralkodójaként, de nem volt neki elég. Ő istenkedni akart. Most azonban, amikor föltekintett az égre, megalázta magát Isten előtt, akkor a helyére került, és azt mondta, az Isten az Isten. Dánielék Istene, az az egyetlen Isten. És ami az övé, ami őt illeti, azt én nem vehetem el. Elismerem az ő minden hatóságát, én pedig elfogadom azt a helyet, ahová ő ültetett engem. Milyen csodálatos és döbbenetes, ahogyan a 33. versben folytatja a bizonyságtételét. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Igen, testvérek, amikor az ember megalázza magát Isten előtt, elismeri Isten egyedüliségét, minden hatóságát, annak vagyunk tanulni, hogy Isten rehabilitál. Nebukadnezár újra visszakerülhet arra a helyre, amit Isten eredetileg neki szánt. Uralkodó lehet, király lehet, azt olvasjuk, nő a hatalma, de már tudja azt, amit vall, hogy Istené minden hatalom. Hogy én nem istenkedhetek, hogy nem én vagyok a világ közepe. És ezért az Isten, ezért az alázatért még nagyobb dicsőséget ad neki, és milyen érdekes, hogy Nabukadnezár dicséri egyre jobban Istent. Hiszen így zárul ez a fejezet, most azért én, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Olyan mély és döbbenetes ez a hitvallás ahhoz képest, ahogyan a világot látta a csapás előtt Nebukadnezár. Akkor azt gondolta, én vagyok az Isten, mindent megtehetek, most elismeri Isten minden hatóságát, és azt mondja, Istennek mindent tette helyes. Helyes az, hogy megalázott engem. Helyes az, hogy arra kényszerített, hogy én elismerjem az ő hatalmát. Nem vitatkozom az Istennel. Övé a dicsőség, az eljárás, amit velem szemben alkalmazott, igazságos. Csodálatos ez a történet a maga nemében, ott a régi világban, hiszen olyan tanító jellegű az, ami ott történt, és nem csak az emberi természettel, hanem Isten természetével kapcsolatosan is messzire vezet el bennünket. Ki az, testvérek, aki ne szeretné a hatalmat? Mindannyian szeretjük a hatalmat, noha nem egyszerűen, vagy nem egyformán gyakoroljuk azt. Mindannyian törekszünk arra, hogy hatalmunk legyen. Nem kell arra gondolni, testvérek, hogy mi a társadalom legelső emberei akarunk lenni. A hatalmat a gyerek is tudja gyakorolni a családban. A hatalmat tudja egy feleség, egy férj is gyakorolni a családban. Egy fiatal is tudja, hogy hatalmat gyakorolni, és akarjuk is ezt magunknak. Mindannyian szeretjük a hatalmat. Belénk van ez oltva, a génjeinkben van. De a hatalom a hívő ember számára is az egyik legnagyobb kihívás. Mert minél nagyobb hatalom adatik nekünk, annál inkább torzul a mi világlátásunk. Önmagában a hatalom csak torzítja az embert. És az ember úgy kezd egyre inkább gondolkozni, én vagyok a világ közepe. Én vagyok a világ teteje. Imádkozzunk azért, testvérek, hogy azt a hatalmat, amit Isten reánk ruházott, mert ő adott nekünk hatalmat, az ő dicsőségét nem elvéve akarjuk arra használni alázatosan, amire kaptuk. Azaz, Isten segítsen meg bennünket, és könyörögjünk is ezért, hogy amiben ő állított bennünket, azt az ő segítségével, az ő dicsőségét nem elvéve, tudjuk hűségesen arra használni, amire kaptuk. Munkáltató vagy? Használd arra a hatalmadat, és használd úgy a hatalmadat, ahogyan az Isten előtt kedves, mert hatalom másoknak kenyeret adni, másoknak munkát adni. Szülő vagy, aki Istentől arra nézvést kaptál hatalmat, hogy gyermekeidet neveljed, használd úgy ezt a hatalmat, ahogyan arra Isten neked és nekem tanácsot ad. Milyen szomorú, hogy sokszor hatalmaskodunk, máskor meg alól a hatalommal elő kellene lépni, meghúzzuk magunkat. Gyermek vagy, fiatal vagy, eltartott vagy, lehetne sorolni. Isten ígéje megtanít bennünket arra, hogy az adott helyzetben miként élhetünk a mi hatalmunkkal. Csodálatos dolog, ha az ember nem részegül meg önmagától, hanem megérti, hogy Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Isten vezetett és állított oda, ahova állított, de nem azt akarja, hogy én istenkedjek, hanem azt akarja, hogy az ő segítségével helyesen gyakoroljam a hatalmat. De testvérek, nem csak önmagunkért kell így könyörögnünk, hanem mindazokért is, akik hatalmat kaptak. Hatalmat kaptak. Azokért a politikusokért, azokért a döntéshozókért, akik az Isten nem biztos, hogy ismerik, vagy biztos, hogy nem ismerik, kell nekünk könyörögnünk, hogy ők a hatalmukat jól gyakorolják. Vegyék az Isten számításba, hogy mi jobb napokat lássunk, annak alapfeltétele az, hogy azok, akik a hatalmat gyakorolják fölöttünk, Istent elismerjék. Tudjátok, a világ legnagyobb balgasága az, ha egy országnak van egy vezetője, aki Istent ismeri, az Istent elismeri, és ezt a keresztjének nem örömmel fogadják. Nem azt jelenti, hogy aki Istent elismeri, hibátlan ember. De aki Istent elismeri, testvérek, és úgy gyakorolja a hatalmat, az talán jobban védve van attól, hogy önmagától elszálljon. Akinek a világlátásában Isten áll középen és legfelül, az tudja, hogy az a hely már foglalt. Oda én már nem kerülhetek be. És ezért is van az, hogy minden olyan társadalmi rendtől óckodnia kell a keresztényeknek, ahol az Isten nem kerül a maga helyére. Sokan kérdezik azt, hogy mi a bajunk nekünk keresztényekkel a baloldali felfogással. Testvérek, a baloldali felfogása egy gond van, hogy nem számol Istennel. Ez az egy bajunk van. Nem személyekkel van bajunk, a felfogással van bajunk. Azzal a felfogással, amelyiknek nincs Isten, nem létezik Isten. Olyan jó lenne, hogyha tisztán látnánk ezeket a dolgokat, és akár tudnánk így könyörögni mindazokért, akik elénk kerülnek, akiket választhatunk majd, akik vezetnek bennünket, hogy Urunk, óvd meg őket attól, hogy becsavarodjanak önmagukba, hogy megbolonduljanak, mert akkor végünk van nekünk is. Így kell nekünk, azt gondolom, nem csak a sajátjainkért, hanem mindazokért is könyörögnünk, akik ennek a világnak a rendjéért felelősek. És adja meg Isten, hogy ők maguk is megláthassák azt, hogy Istenen kívül nincs más Úr, és az ő helye már foglalt, nekünk pedig arra helyre kell állnunk, és hűséggel megállnunk, amelyet ő szabott ki nekünk. Így csendesedjünk majd most el, és könyörögjünk önmagunkért is, és ő érettük is igaz szívvel. Amen. Kedves testvéreim, a ige hirdetésre válaszolva, fennállva, a 256. dicséretünk első három versét énekeljük. A 256. dicséretünk első három versét. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Irgalmaz Úristen, immáron én.
Helyünket és elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, tied minden hatalom menjen és földön, s a te elsőségedet senki el nem veheti, s azt a dicsőséget, amely a te hatalmad véget neked jár, senki nem csorbíthatja, magának el nem tulajdoníthatja a te büntetésed nélkül. Könyörüljél meg azért rajtunk, hogy a te elsőségedet minden időben készek legyünk elismerni, alázattal és hittel, nem csak szavainkkal, hanem szívünk, lelkünk, beszédünk, cselekedeteink összességével. Ezért légy segítségül nekünk, hogy annak az élő hitnek rendje szerint tudjuk megélni minden napjainkat, amelyet te plántáltál a szívünkbe, és amely hit elismer téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy a számunkra idegen világban is lehessünk és maradhassunk hitvallók, hozzád ragaszkodók. És hadd könyörögjünk most ezért a világért is, a világ hatalmasaiért különösképpen. Könyörüljél meg rajtuk, mert mintha megszédültek volna, megbolondultak volna mindattól, ami nekik adatott. Mintha többnek gondolnák magukat annál, mint amivé lenniük lenne szabad. Könyörüljél meg rajtuk, ismertessed meg magadat velük, hogy ne forduljanak a mi napjaink rosszabbra, hanem élhessünk békességben és szeretetben ezen a földön. Kérünk téged arra, hogy taníts bennünket is, a magunk helyén megállni abban a küldetésben, azokkal az erőkkel és hatalmakkal, amelyet nekünk adtál, te szerinted való módon. És óvjál meg bennünket önmagunk dicsőségének hajtásától, keresésétől, óvjál meg magunkat önmagunk istenítésétől, de tégy alkalmassá arra, hogy megcselekedjük azt, amit te elvársz tőlünk. Kérünk téged a mi népünkért is, ennek a népnek hozzád fordulásáért. Engedd, hogy hirdethessük a te kedves idődet, a megtérést, és kérünk, beszéljenek az épületek, a mi megjelenésünk is arról, hogy te hozzád jó tartozni. Köszönjük neked mindazokat, akik úgy járnak előttünk és úgy gyakorolnak hatalmat közöttünk, hogy téged szeretnek. Köszönjük neked ezeket az időket, s kérünk, tartsd meg őket hitükben és legfőképpen alázatban. Adjál is ilyen vezetőket, talán közülünk is, vannak ilyen választottaid, vezessél bennünket, Urunk, az alázat iskoláján keresztül, a te dicsőséged fényében, népünk javára, mindazoknak javára, akik között élünk. Így hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.